Nem tudom, kinek milyen volt a mai reggel, mennyire volt őrültek házra, vagy éppen teljesen nyugalom. Én most nagyon hálás vagyok, hogy nem ma van a háladó nap, mert ma inkább folytogatós napnak indult a reggel. Még ő volt plusz egy óra is ide, tehát aztán kicsit megnyugodni közben. Úgyhogy most már kevésbé folytogatós hangulatban köszöntelem veleteket, és a hegyi beszédet szeretném megjátok hozni, és ez majd egy kis dia is majd hamarosan, amit látni fogtok. És elég ismert szakasz, sokat hallunk róla, meg eléggel ismerjük. És felmerül a kérdésként az, hogy miért olyan fontos, hát miért beszélünk róla annyira. De hogy alapvetően azért, mert egy gyakorlati keresztény élethez ad nagyon sok támpontot, és magába foglal igazából szinte mindent. Lehet, hogy nem megzett első eszlebe a boldogmondásokról, azoknak a versekről, de alapvetően mégis ilyen, hogy ott van benne egy csomó ilyen fajta támpont. Hadd olvassak fel kis részt, mi látjátok a kivetítést, J.T. Fisher-től egy elmaorvos, nem engem kezelt, csak tőle olvastam ezt, hogy ha vennénk az összes mérvadó cikket, melyet a legképzettebb pszichológusok és elmaorvosok a mentálhigiéné témájában valaha írtak, ha tömöríten és finomítani akarnák ezeket, kivágva a fölséges szószaporításokat, ahogy ebből a felolvasásból is, és ha csak a lényeget szeretnénk, ezt a higítatlan, tiszta, tudományos tudást megpróbálnánk tömören megfogalmazni a ma élő, legjobb képességi költővel, akkor a hegyi beszéd esetlen és hiányos összegzését kapnánk, mely igencsak megsínleni az összehasonlítást, hiszen a keresztény világ majdnem 2000 évet tartja kezében a teljes választ nyugodatlan és hiába való vágyódásaira. Ebben rejlik az optimális szellemi egészséggel és elégedettséggel leélhető sikeres emberi élet terve. Előbb-utóbb is olvashatjátok meg ti is ezt. Úgyhogy itt olvashatom mindez, amit olvasom, hogy túl gyorsat van, akkor fel lehet tenni a fonalat. Szóval a hegyi beszéd az igazából egy olyanfajta összefoglalás arról, hogy miként kell egymással viselkednünk, és hogyan kell egymáshoz viszonyulnunk, meg a másikkal bánnunk, meg hogyan kell együtt élnünk, ami történelmi koroktól függetlenül bizonyos szempontból 2000 éve szolgál egyfajta ilyen morális sztenderként, egy olyan alapként, amiben látunk mindent, átérjük azt, hogy hogyan kell mindezt megélni. És ez nem csak Krisztus követőinek alap. Nem csak arról van szó, hogy azok, akik Istenben bíznak, azok számára tud alapvenni, hanem egyfajta morális, etikai alapként tud szolgálni minden ember számára az egész világon. Nagyon sok különböző tanítást, anyagot, képzést, vagy éppen országoknak az alapjait is erre helyezik rá, és azt mondják, hogy ilyen módon viszonyunk egymáshoz, ilyen módon legyen egy mikro vagy egy makro közösség együtt, és ez lenne az ideális alap. Szóval ilyen fajta fontossággal bír mindez, nem csak nekünk, hanem mindenki másnak is, akkor azt kell mondjam, hogy szükségszerű, hogy halljunk róla, és beszéljünk is erről, és nézzük is meg, hogy a Máté 5-6-7. Fejezete van ebben benne, és ennek fogjuk megnézni most az első részét, a boldogmondásokat. Ki az, aki fel tudja sorolni a boldogmondásokat? Mennyi van? Sok, ugye? Ki az, aki ismer az, hogy boldogok a sajtkészítők? Ez nagyon fontos, érdemes utána nézni, egész jó részlet van hozzá. Még akkor is, ha nagy az órod, akkor is jó megnézni mindezt. Aki tudja, hogy mi az, akkor az képben van ezzel. Ugye? Igen, ez egy általánosan értendő egyébként mindenfajta ilyen szakiparra. Mielőtt ezt halljuk egyébként, vagy ezt mondja Jézus, előtt azt látjuk a 4. fejezet vége felé, hogy Jézus arról beszél, hogy magasabb kell tartani a kezemet, hogy arra lépjen. Ezt látjuk előtte a Máté 4-ben, köszönöm szépen. A Máté 4-ben, a Máté 4:23-25-től leve szakaszik, hogy azután bejárt egész Galileát, tanított a zsinagógáiban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzávitték a sokféle betegségtől is kintól gyötrött szenvedőket, a megszállottakat, a holdkórosokat és a bénákat, és meggyógyította őket. Nagy sokasak követte Galileából, a Tízvárosból, Jeruzsálemből, Judeából és a Jordánon túlról. Szóval elég nagy bázis szedett már össze Jézus, elég sokan követték, és azt látjuk, hogy már elhívta a tanítványokat, már sok jelenés oda történt, sok ember követte őt. Ha a térképet nézzék most már kivetítve, vagy ha Biblia van éppen papír alapú Biblia kezedben, akkor oda is lapozhatsz a hátuljába, akkor ott látszik van ilyen kis rész, hogy Palesztína Jézus korában, ott lehet látni azt, megnézheted azt, hogy mekkora hatalmas területről jöttek, mennyire sok helyről jöttek az emberek, mennyire rengeteg embert elért Jézus. És igazából, ha így veszik, akkor ez az időpont egy tökéletes alkalom volt arra, hogy Jézus megoszta az emberekkel a hegyi beszédnek az üzenetét, egy ilyen alapvető tanítást adjon át számukra, és az, hogy ezt meghallgatták, haza is vihették a különböző helyekre, aztán át is tudták adni nekik azt, amit Jézus mond itt. Szóval kezdjünk is bele, hogy ti is azon tudjatok vinni bele egy kis részt, és a saját készítéket most kihagyjuk sajnos, de a többi részt ezt megnézzük. Ugye a Máté 5, 1-12 levő részt fogjuk nézni, és ott azt olvassuk, amikor Jézus megállta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá a tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezek és szomjazek az igazságra, mert ők megelégedetnek, most ment. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok ti is, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a profitákat is, akik előttetek éltek. Ugye ez egyfajta bevezetés a hegyi beszédhez, ezt szoktuk úgynevezni, hogy boldog mondások, vagy a 8 boldog mondás, és most mindenki látja, hogy 8 darab van belőle, vagy van, aki azt mondja, hogy a 9-et hozzá kell venni, de az inkább 8-ra egybe van. És hogyha azt kérdezem, hogy a boldogságról van szó, akkor ezek jutnak eszetekbe arról. Senki? Nem tudunk igazán boldogok lenni. Ugye a boldogságról más asszociációink vannak, vagy ilyesmi. Tehát, hogy másként gondolunk arra, nem ezt társítjuk hozzá, hogy boldogok is sírnak. Vagy boldogok a lelki szegények, és így tovább. Valahogy más van, ami fejünk be. Én írtam egy ilyen 21. századi boldog mondást, ez így hangzik, hogy boldogok, akik kiegyensúlyozó kapcsolatban élnek, mert ők nem magányosak. Boldogok a lottónyertesek, mert ők nem kell aggódniuk anyagi téren. Boldogok, akik nem küzdenek megoldathatatlanul tűnő problémákkal. Boldogok, akiknek nincs, köszönöm szépen, hogy nincsen hitelük. Boldogok, akiknek nincsen gyermekük. Boldogok, akiknek van gyermekük. Boldogok, akiknek van munkájuk. Boldogok, akiknek nincs házastársuk, és boldogok, akiknek van házastársuk. Boldogok, akik az álmaikért élhetnek. Boldogok, akiknek nem kell előtértekre szembesülniük, és boldogok, akik készek mindenkit elfogadni olyannak, amilyen. Ez olyan 21. századi polkeret ilyen boldog mondás lenne, ami mindenki számára könnyen megengedhető, könnyen elfogadható. Ezzel nem kell küzdeni a mai társadalomba. Úgy simán átmenne valószínűleg a szűrőn, nem lenne, még a Netflixen is leadnák, annyira működne. És ugye bennünk van az, hogy akarjuk a boldogságot. Nemrég láttam egy ilyet, hogy happy charity. Tehát, hogy boldog cseresz, vagy boldog megy tea. Tehát már nem elég az, hogy megy tea, hanem most már boldog megy tea kell. A megy boldog, mert megisszuk, vagy azért, mert szétnyomták, vagy azért boldog, mert igazából neki nincs köze hozzá, nem tartták a teába, tehát így megúszta az egészet, mert csak aroma van benne. De hogy már a tea is happy charity, és nem elég az, hogy simán megyes tea, aztán kész. És Jézus mégis más alapvetéseket ad számunkra. Nem azt, amit itt a mai világban adnánk, hanem teljesen másokat. De nézzük meg ezeket pontról pontra, hogy mégis mik ezek. Ugye az elsőben azt látjuk, hogy boldogok a lelki szegények, vagy máshol is olyan boldogok, akiknek szükségük van Istenre, mert övék a mennyek országa. Szóval a boldogok, akiknek szükségük van Istenre, az jobban visszaadja egyébként a valódi jelentést, ez a fordítás. Mert a lelki szegények kifejezése gyakran megütközünk, hogy hát mégis ezek kicsodák most, akkor ezek a azt mondom, hogy azok a lelki szegények kicsit bolondok, kicsit zakkantak meg egy évek, és biztos azokról van szó. És hát akkor jó, hát akkor most elvegyünk, pedig jó, hát szegényként, hadd legyenek boldog legalább ők, nem? Egyébként érdekes módon a fogyatékos nappali intézetébe szoktam bejárni még pápán elég sokat, és nagyon jó volt látni azt, hogy ők tényleg boldogok. Ugye itt nagyon kicsi dolog elég a boldogsághoz. Nem görcsölnek rá minden őrültségre, mint amire mi, nem zavar őket, ha ez vagy az hiányzik, hanem tudnak boldogok lenni. Tehát egyébként jó minta lenne az, hogy rájuk figyeljünk, de gyakran mondom azt, hogy azért nézzük meg a Bibliában a hivatkozásokat, meg azt, hogy mik vannak még ott, akár a talót beleírva, most digitálisan már kevésbé nehéz megnézni, oda hogy Huawei aztán kész, vagy Samsung, tök mindegy. De hogy a normális esetben a Biblia alján van azért jó pár feliratnak hivatkozás, és meg lehet nézni, hogy mik vannak ott leírva. Egyes Bibliában ezt röviden ki is fejtik, hogy miről van szó, hogy mit jelent mindez. És valóban tudnak az ilyen személyek, akik mentálisan ilyen szempontból nehezebb helyzetben vannak, valóban jobban, könnyebben örülni, és őket használhatnak például, de itt nem arról van szó, hanem itt arról van szó, hogy boldogok azok a személyek, a lelki személyek azok az emberek, akik felismerték, hogy valami hiányzik az életükből. A lelki szegények azok, mint felismerték, hogy hiányzik valami az életükből, meglátták, hogy elszakadtak Istentől, és távol vannak tőle. Azt mondja, hogy boldogok, akik meglátták, hogy hiányzik az életükből Isten, mert Isten ott van velük, mert többé tesz a mennyek országa, mert meglátták ezt a hiányt, és nekiállnak keresni, hogy Uram, nekem kell lesz te. Én téged akarlak. És azt kell mondjam, hogy az egyik legalapvetőbb út vagy kulcs a boldogsághoz ez. Hogy látom-e azt, hogy én elszakadtam Istentől. Látom azt, hogy távol vagyok tőle, és ezért nekem rá van szükségem. Észreveszem azt, hogy mennyire hiányzik ő nekem. Hogy felismerem-e, és fontosan tisztában vagyok azzal, hogy mennyire szükségem van a mindenható Úrra. Az ővel való közelségre. A kórházban feküdt mellettem egy nap egy bácsi, még régebben, és ő éppen pacemaker előtt volt, a pacemaker bentetésre várt, és amikor behozták, akkor nagyon nehezen kapott levegőt. Tehát így kicsit fel volt ülve, és hallottam hangján, és így vette a levegőt, néhány is, amikor megfázok, és azt láttam, hogy behozták a kórterembe, nem volt az órában az a kis cső, hogy segítsen oxigént kapni, csak nem csatlakoztatták rá. Hát ezért kevés az ember, a mentősök behozták, leadták, és aztán szegény ott küzdött, szó szerint küzdött a levegővételért. Egy nagyon kifejező az, hogy Jézus, amikor a kereszten halt, akkor is egyfajta feloldásos halált szenvedett el. Ugye olyan fenn volt, minden alkalommal fel kellett nyomnia magát a kereszten, hogy levegőt kapjon, és az minden alkalommal fájdalom volt a karjában, a lábába, a sebeken keresztül saját magát felnyomja, és akkor nem marad először nyomni, akkor egyszer megfulladt. Szóval ez a bácsi átérte bizonyos szempontból azt, hogy Jézus hogyan szenvedett értünk a kereszten. És aztán hallottam, hogy minden lélekvitele ez a bácsi küzd azért, hogy levegőt kapjon, mert nem jut elég levegőhöz. És aztán, amikor végre rákötötték, akkor ez a nagy fellélegzés, hogy végre nagy levegő, és elmúlt ez a hanghatás. És nem volt ez hosszú, mert olyan kb. Lényszerűen nem volt hosszú 10 perc, az összeszokából szerintem ilyen órátnak tűnt, de hogy mennyire megdöbbentő volt az a különbség hallani, hogy mi az, amikor végre van levegő. És azért hozom ezt példának, mert azt mondom, hogy mi is ívélünk Istennel, hogy végtelenül rászorulunk, mint a bácsi az oxigénre. És amikor végre megtapasztalod azt, hogy mi az, amikor Isten betölti ezt az igény, a szükségedet, hogy mennyire rájöttél, hogy hiányzik Isten az életedből, és megtapasztalod azt, hogy mi az, amikor betölti az életedet, akkor az a fajta megkönnyebbülés, ahogy a bácsi megélte, amikor kapott oxigént. És az, hogy boldogok a lelki szegények, az, hogy boldogok az, akik rájöttek arra, hogy hiányzik Isten az életükből, és amikor megtapasztalják azt, hogy Isten betölti az életüket, akkor megérik azt, hogy milyen a mennyek országa. Akkor a Földön már elkezdik ezt megtapasztalni. Akkor már van ilyenfajta kapcsolódásunk hozzá. És ennek a következményei az, amikor azt megérjük és feléregzünk, hogy elkezdjük az Istentől való függést mondhatni, élvezni. És nem arról van szó, hogy ilyenkor eltűnnek a problémák, a nehézségek. Nem arról van szó, hogy a Krisztus keresztalát elfogadó emberek feltűnnek a világból, hanem itt maradunk a társadalomban, de más az a légzés. Másként élezünk akkor, másként működik az. Mert a boldogságunk alapja az lesz, hogy Isten betölti az életünket. Az, hogy mi már ővele vagyunk. Az, hogy mi a gyermekei lettünk, az, hogy hozzátartozunk. És a Róma 8.16.17-ben ezt visszafelementem. Róma 8.17-ben ezt olvassuk, hogy maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. És nagyon jó ezt hallani, hogy Istennek az örökös társai vagyunk, hogy megértjük azt, hogy nekünk rá van szükségünk, hogy hiányzik az életünkből, és ő betölti ezt a hiányt, ezt az örösséget. És ezáltal megtapasztaljuk azt, hogy milyen Istennek közösségben lenni, milyen a mennyek országának a tagjának lenni már most itt a Földön. Hogy már most kettős állampolgárok vagyunk ilyen tekintetben. És egy kérdésem is van a végére, az pedig az, hogy te mennyire vagy tudatában annak, hogy életbevágóan szükséged van Isten jelenlétére az életedben. Hogy életbevágóan szükséged van rá. Nem csak néha-néha, hanem ennek, hogy nem tudsz élni, ahogy a bácsi azon szégén nélkül nem. Aztán a következő pont, ugye a negyedik vers, az így hangzik, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Milyen jó, nem? Ki az, aki szeret sírni? De jó, van olyan élethelyzet, hogy sírunk, igaz? Ki az, aki ez a vágya, hogy sírna? Tehát azért benne van az, hogy tudunk sírni örömünkben is. Hogy tudunk sírni akkor sem, amikor boldogok vagyunk. De nem mindenki örömében sír csak. És nem is arról van szó, hogy örömben sírsz, hanem arról, amikor szomorúak vagyunk. Van olyan boldog mondás, ami kapcsán nem a boldogságot teszünk be elsőre. az amikor a fájdalomban, a szenvedésben, amikor a kínunkban sírunk, akkor nem a boldogságot párosítjuk hozzá. Hogy de jó, hogyha szomorú vagyok, akkor sírhatok, és akkor Isten elvigasztal. Nem ez van az először a fejünkben. Mégis másfelől meg azt kell, hogy mondjam, hogy hatalmas tud lenni az a fajta vigasztalás. Most nem látom a feleségemet, de akkor most mondhatom példának. Ah, ott van! Elbújt! Beszürkültél a... Vagy oké, tudom, ez a szürkes barna, nem tudom, férfiként, hogy kell mondani a szint. Mindegy. Szóval, Timi nem szeretem filmdrámákat, én viszont nagyon szeretem őket, a különböző filmdrámákat. És valahogy sikerül rávenni, hogy megnézem velem egyet, és akkor végig szenvedi, de általában a filmdrámában ugye azért filmdráma, mert annak a végén van valami sírhatós is. És akkor akár a Boldogság nyomában című film, ha már a boldogságról van szó, érdemes megnézni azt is, vagy bármi más filmet, akár a Jövő kezdete, vagy bármi egyebek. Tehát vannak olyan filmek, amiknél leül valaki, és akkor nézi, és már a közepén el kell sírni, és aztán végig sírja a filmet. Hát én néha ülök az ilyen filmek, hogy a Fatoskó meg a Bátor lemez között valahol az érzelmi szinten, és nem annyira működik az, hogy sírek, de mégis megérint, és mégis szeretem nézni az ilyeneket, mert szól hozzám. És nem azért nézegetem meg a Timivel, hogy ez történjen, de gyakran azon, amikor filmet nézünk így, akkor elkezd oda bújni. És a bityerges bújik oda hozzám mindig jobban. Jó indokat is egyébként szólok a férfiaknak, ez is egy jó ok arra, hogy filmrámokat nézzünk. De hogy jól esik nekem is az, amikor oda bújik hozzám, hogy akkor van valaki, aki lehet megvigasztalódhat. És leginkább ezt tudom mondani erre az igeversre, hogy az, hogy boldog, hogy is érdek, mert megvigasztaltatnak, az körülbelül erről szól. Hogy lehet, hogy van körülöttünk, sőt biztos, hogy ér minket nehézség, meg fájdalom, meg kín, meg gyötrelem. Nem mondhatjuk azt, hogy ez mind elkerül minket. De mennyivel másabb az, hogy tudom, hogy mehetek oda valakihez. Mennyivel másabb az, hogy oda mehetek Istenhez, és tudom, hogy ő meg fog vigasztalni. Hogy nem leszek magányos, nem maradok magamra. Még ha senki ember nincs is körülöttem, ott van is, aki megvigasztal. Akkor bármilyen nehézségre megyek át, akkor tudom azt, hogy nem hagy el Isten. És ahogy Timi látom olyankor, hogy mennyire vigasz jelent számára az, hogy ilyen megölel, mennyivel nagyobb vigasz az, hogy Isten ott van ő mellette, hogy ő támogatja. Hasonló dologról beszél az Ézsaiás is, Ézsaiás 61, második, harmadik vers. Ugye azt látjuk, hogy van ilyen szétzilált nép, és aztán az ígéret ennek a népnek, a proféta által, hogy hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, csüggedés helyett öröméneket. Igazság fájának nevezik őket, az Úr ültetvényének. Őt ékesítik. És nagyon tetszik az egész az, hogy nem csak az, hogy mennyire jó lesz, hanem hogy mindez Isten ékesíti. Mindez Istenről fog szólni. Mindez őt mutatja be. Nem az, hogy mi mennyire megvigasztalottunk, hanem az, hogy mennyire hatalmas a mi Isten, mennyire nagyszerű ő. És tovább folytatódik ez a szakasz, aztán kifejtve azt, hogy Isten miként tud megvigasztalni, hogy milyen módon hoz egy újfajta boldogságot, és a többi egy csomó dolgot leírod belőle, és nem fogjuk ezt megnézni mind, hogy hogyan hoz változást az életbe, de ezt Isten megteszi. Megteszi azt, hogy a gyászt örömre fordítja. Megteszi azt, hogy a fájdalmat, a nehézséget, azt átváltoztatja, megváltoztatja. Hogy neki van erre hatalma. És igazából ez úgy működik, hogy felismerjük azt, Istenre van szükségünk, megtapasztaljuk azt, hogy ő betölt minket, és innentől kezdve tudjuk azt, hogy mehetünk ő hozzá. Innentől kezdve tudjuk azt, hogy benne megvan a mi vigasztalásunk. Isten képes mindent átformálni bennünk és körülöttünk egyaránt. És azzal, hogy betöltött minket, azzal már tudjuk azt, hogy nála van a vigaszunk is. Persze valahogy kezdjük ezt elfelejteni, valahogy már nem hozzámegyünk vigaszért. Valahogy már valami más is tud minket vigasztalni. Kutatások megállapították azt, hogy amikor elmész vásárolni, akkor valóban endorfinok szabadulnak fel bennünk, egy ilyen boldogsághormon. Hogy de jó vásárolni, de jó megint venni valamit, de jó valami új dolgot birtokolni. 5 percig még működik is, és aztán működik azt, hogy akkor a szomorúságot azt elfelteti a vásárlás. És milyen nagyszer ez egy kicsit birtokunk valamit, és az a keserőségünket elfedi. De ilyen lehet akár például a fájdalom, és amikor valaki magát bántja, az is egyfajta ilyen örömhormonot tud felszabadítani. Vagy éppen az evés, az jól működik. Az is működik abban, hogy a fájdalmunkat, a szomorúságunkat azt elfedi. Ja, van a stresszelő és ügyeim működik, hogy akkor van egy stressz, van egy kihívás, nehézség, gyorsan eszek egy kicsit, és akkor amíg eszek, legalább nem kell a munkával foglalkoznom. És így jól is esik. És megint csak örömhormon szabadít fel bennem, és így tovább. És így nekiállunk keresni más vigasztalókat. Nekiállunk más megoldásokat találni. De azok csak ilyen rövid ideig működnek. De Isten azt mondja, hogy ő az igazi vigasztaló. Sőt, a Szent Lélek az, akit elküldött Krisztus hozzánk, vagy az Atya hozzánk, hogy ő a vigasztaló a neve is. Szóval ne érjük be kevesebben, ne érjük be a vásárlással, a kajással és az egyebekkel, hanem keressük az igazi vigasztalót. És hadd kérdezem azt, hogy te emlékszel még arra, hogy milyen volt Isteni megvigasztalódni. És ha megfáradsz, akkor hozzámész-e feltöltekezni, vagy inkább már máshol keresed. Mint ez egy második kulcsa a boldogságunknak. A harmadik boldog mondás, az így hangzik, hogy boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Engem mindig bosszant, hogy ez a szelídségről beszél. Utálom a szelídséget. Én azért boldogok a katonák, vagy ilyesmi boldogok a küzdők, a harcosok. Én nincs egy ilyen boldog mondás, nem is értem, majd át kell írni. De hogy mégis azt mondja, hogy a szelídek. És erre sokszor rávágják, hogy ez nem igaz. A mai életet megnézzük, nem a szelídek uralkodnak. Aki törtet, aki küzd, aki előre megy, aki minden megcsinál, aki áttipó, átgázol másokon, na azoké a föld, nem? Azoké minden, azoké a vagyon, azoké minden egyéb, azok, hogy akarják a hatalmat. Az lép előre, azt nevezik ki, és így tovább. Nem a szelídek, nem a sarokban meghúzódók, az ilyen merült nökel csúcsra. És nem tagadom, valóság tényleg bizonyos szempontból ez. Hogy aki így megy mindenki átgázolva, az jut igazán előbbre. Nem annyira viccehúzódó embert látni magas pozícióba. Persze ez jelenből is fakad, hogy miért is kell, hogy ez így legyen. De akkor mégis miért a szelídek öröklik a földet? Miért rájuk van ez húzva? A jelenések könyvében az 1000-es királyság, amikor olvasunk, akkor azt látjuk, hogy ott is örököljük a földet. De azt mondom, hogy nem kell ennél leragadni, csak hogy csak annyi maradjon számunkra, hanem egy kommentár elemzését szeretném hozni számotokra, hogy a szelíd az nem feltétlenül azt jelenti, amit mi gyakran értünk rajta, olyan visszahúzódó, ilyen kis nyugodt, vagy ilyen kis zsebének él, és nem pedig a környezetének fajta ember. Amikor pedig Jézus azt mondja a Máté 10:16-ban, azt mondja, hogy íme én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé, legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok, akkor nem arról van szó, hogy legyél ravasz és előre törtető, és közben szelídfélig is visszahúzódó. Nem egy ilyen fajta jelentéssel bír, hanem sokkal inkább azt jelenti ez, hogy legyél egy olyan személy, aki helyesen méri fel a saját pozícióját. Tudom, már egyszer már beszéltem a birkáknak a egyebek közül kapcsán, de úgy pontosan innen fakad ez, hogy ahogy a juhok fel tudják mérni a helyzetet a farkasok irányába. Tisztában vannak azzal, hogy ők kicsodák és micsodák. És hogy tudja azt, hogy mibe gondolkozzon. Csak hogy egy kosul maga nem megy meg a farkas ellen, ugye a farkasra sokan jönnek, ezért van az, hogy a birkák, amit már beszélgettünk erről még a János kapcsán, János talán 10 kapcsán, hogy akkor a birkának van annyi esze, bár nagyon hülye a birka, a legostobább állatok egyébként, nagyon fajtaképpen meg tudta halni egy birka. Hú, egyszerre beszélünk erről is. De hogy a lényeg az, hogy a birkának van annyi esze, hogy azt mondja, hogy ilyenkor mit tudok csinálni, végetek, hogy be, és az annyira idegesítően hangos, hogy azt meghallják a pásztorok is. És erre a pásztorok oda jönnek, és nekik van eszközük a farkas ellen. A kos neki miért farkas ellen, amit egy kos kitül a nyájból, hogy neki menjen egy farkas, akkor a másiket meg elkapja. De amikor kellene végetni, és jön a pásztor, jönnek a pásztorok, azok elkergetik a farkast. És tudják a jók azt, hogy a pásztor fennhatóság alatt vannak. És ezt tudják, ezért aztán így gondolkodnak. És a megfelelő szelítséggel az azt jelenti, hogy jól felmérem a helyzetet Istenhez képest. Jól felmérem, és értem azt, tudom azt, hogy Krisztus nem hagy cserben, tudom azt, hogy nekem rá van szükségem. És azt mondja, hogy boldogok a szelídek, az nem azt jelenti, hogy boldogok a kis meghunyászkodók, hanem boldogok, akik jól mérik fel a saját helyzetüket, és ezért Krisztushoz kiáltanak, mert ők örödik a földet. Szóval te fel tudod-e mérni helyesen a helyzetedet Isten előtt is, meg a hétköznapokban is. És tudsz-e, mersz-e hozzá kiáltani minden helyzetben, amikor megszorulsz. Vagy inkább kosként nekiről van szó többetnek az ellenségnek, de aztán bahasz bele, hogy arra ragász te. A következő, boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Bizonyos szempontból az igazság, hogy ez egyik kedvencem. Nagyon szeretem ezt az éheznek és szomjaznak dolgokat, hogy kb. Úgy hangzik, hogy boldogok, akiknek van lelki étvágyuk. Boldogok, akik szeretnek oda menni a mennyei svédasztal elé és falni. Boldogok, akik vágyakoznak Isten után. A Zsoltárokban, azt olvasom a 42. Zsoltárban, ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomozik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Azt mondja a törekvés, mikor mehetek már oda végre? Mikor lehetek már végre ott? mikor tapasztaltam meg azt, hogy mennyire jó ott lenni Isten előtt. És amikor érzel Isten ott, amikor keresed őt, amikor benned az a törekvés, hogy Uram, én látni akarok, Uram, én veled akarok lenni. Amikor nem a magad igazán keresed, és azt, hogy te mit gondolsz helyestek, hanem azt, hogy mit akar Isten, akkor fogsz megelégítetni. Amikor nem azt keresed, hogy én úgy gondolom, hogy ez a helyes, Uram, állj ki mellettem. Nem azt, hogy Uram, te mit akarsz. Akkor leszel igazából elégedett. Nyugodtan próbálj csak ki, amikor olyan dolgon úgy érzed, hogy igazságtalanság ért téged. Neki állsz küzdeni az igazadért, és az, hogy meg is kapod. És egy rövid távon az is lesz benned, hogy na jó, csak felismerték azért, milyen okos vagyok, milyen nagyszerű vagyok. De hosszú távon azért mégiscsak feszültség lesz a másik emberrel. Amikor azt mondod, hogy Uram, ha te most azt akarod, hogy álljak ki ezért és csináljam, akkor megyek, de ha nem, akkor nem. Tök mindegy, én veled akarok tenni. Ha te oda vezetsz, hogy most akkor kardoskodjak, akkor azt fogom csinálni. Ha oda vezetsz, hogy engedjem, akkor azt fogom csinálni. Teljesen mindegy, a lényeg az, hogy veled legyek, Uram. A lényeg az, hogy te legyél ott a közelemben. Én téged akarlak. És ami annyi mindenben lehet keresni a megelégedettséget, vagy megelégítettséget, akár még nézzük. Nagyon sok mindenre lehet költeni az időnket, energiákat, pénzünket, egyebeket. De azt mondja az Ézsaiás 55-ben az ige, hogy ti szomjazók, mind jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Fáradozatok utalmát olyanért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok rám és finomat ehettek. Élvezni fogjátok a kövértalatokat. És azt mondja ez is, hogy sokfajta módon lehet az, hogy azt érted, hogy most igazad lett, vagy hogy most az lett, amit te gondoltál, de az, amikor Istenhez jönnész oda, és amikor az ő közelségében éled ezt meg, az nem lehet hozzásolta a több dologhoz, és annyival több, annyival másabb. Nem tudom, hogy ki olyan van ezzel, én valahogy gyorsan akarunk valamit tenni, megállunk, hogy pécsítni, veszünk néhány ilyen bucit. A gyomorom eltelik, de nincs jól lakottság. Hogy tele vagyok, csak nem jól lakott. Annyira más az, amikor olyan mindenfajta bucikat falok csak be, aztán kész. Amikor veszek egy rendes ételt, főzedéket, akkor megvan a jól lakottság érzés. Akkor nem a tele vagyok, hanem a jól lakott vagyok. És nagyon nagy a különbség a tele, meg a jól lakott között. És Isten azt mondja, hogy gyere hozzám, hogy ne csak tele legyél dolgokkal, hanem legyél jól lakott. Legyél megelégített. Erre hív Isten. Mennyi volt az, hogy legyél megelégítettek. Szóval neked hogy áll a lelki étvágyad? Mennyire vagy jól lakott? Mennyire tudsz Istennél ilyen szempontból jól lakni? Következő az a hetedik vers. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Hadd hozzak egy példát erre. A második világháborúban játszódott le. Nem tudom a neveket, nem hiszem a történetből, csak megmaradt bennem, hogyha azért én más neveket mondok majd hozzá. A német csapatok éppen visszavonulóban voltak a második világháborúban, és aztán néhány katona elszakadt az alakulatától. És így három katona agyon futott, próbáltak áttörni a saját csapataik hozzá ellenség vonalán, hogy újra aztán velük legyenek együtt. És hogy három eltérhetnének katona hirtelen, hogy futott és menekült, látott egy sérült orosz katonát, aki segítséget kért. És kettő katona tovább is indult gyorsát, hát orosz, halljon meg, mit számít. A harmadik meg azt mondta, hogy hát ő látja az a segítséget, és nem bírta ott hagyni, megesett a szíve. Irgalmas volt, és visszamaradt. És kivált, hogy srácok, várjatok már meg, hogy gyertek vissza, segítsünk ennek az embernek. És mondja, hogy normális vagy, hát figyelj, hagyd az Ivánt, hát kit érdekel, hát orosz nem számít, hajon csak meg, úgy se lehet segíteni, nem tudunk, mi magunk is életveszélyben vagyunk, ne azon küzdjünk, hogy neki segítsünk, hanem meneküljünk, hogy túléljük. Sietünk egy gyere tovább, és azt mondta erre a katona, hogy nem tehetem, valamiért segítenem kell neki, mert meg fog halni. És mindenki társaik, hogy ne szenteskedjél már, hát a saját életedet menj inkább, tehát arról van most szó. És azt mondja, hogy nem, hanem itt maradok és segített neki. És fogta ezt az Ivánt, nem tudom, hogy tehát mindegy, nem csak legyen Iván, fogta ezt az orosz katonát, és neki állt cipelni, és vitte magával addig, amíg el nem jutott egy házikózott a falu, egy faluszéli kis tanyába, egy orosz házhoz, és bevitte ezt a parasztházba, az orosz parasztházba, és azok, akik ott látták, hogy itt van egy német katona, az ugye berusáltak, utána aztán megálltak azt, hogy de egy orosz katonát cipel, és az orosz ortodoxok voltak, és neki állt a keresztet vetni, meg Istennek hálát adni, hogy de jó, hogy az ember nem megölni akarja őket, de az orosz katonát meg megmenteni. És aztán mindenfajta módon hálát adtak Istennek, utána elköszöntette a családtól, hogy ment a többiek után, és ahogy ment az éjszaka sötétjében is menekült a társai után, megtalált két hullát megint, vagy két ember a Földön megint, szállt, hogy hullák, és csak észrevett azt, hogy ezek a két bajtársa, akivel együtt menekült volna. És akkor ezt leírta ezt az emlékiratában az ember, akkor elmondta azt, hogy ha nem hallgatott volna a szívére, akkor ő is ott fog érni holtam, mert éppen egy orosz keresztűzbe került ebbe, és ott haltak meg. De hogy azon múlt, hogy az ő irgalmasságot gyakorolt, és irgalmas volt ő, és irgalmasságot nyert Istentől. Hogy látta Isten az ő életét, és ő mert életben maradt. Vagy leegyszerűsítve mondhatjuk azt, hogy amikor mész az utcán, és valakire rámosolyogsz, akkor az a másik ember legtöbbször visszamosolyog. Nem tudja, hogy miért, de ösztönös ez működik, hogy így szoktunk lenni, hogy mosolyogunk valakire, és aztán szegény készszeresen neked visszamosolyogni, előbb-utóbb nem bírja tartani, akkor már úgyis mosolyogni fog, és elkezd mosolyogni újból. Ha valaki elég köcsög, mint én, akkor szándékosan nem mosolyog, de működik az is. De hogy amikor te udvaros vagy másokkal, akkor ne esélye a másik ember is az lesz feled. Hivatalban annyira jó megélni ezt, hogy amikor normálisan kommunikálok egy ilyen személlyel, akkor ő is normálisan kommunikál. Mi működik ez? Hogyha irgalmasságot teszel, akkor irgalmasságot kapsz. Mert majd fogunk nézni esetleg később a hegyi beszédben a Máté 7.12. az aranyszabályt, amit csak szeretnének, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben úgy segítsetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény, és ezt erről beszélnek a proféták is. Erről szól igazából az Ószövetség, noha sokszor azt emeljük ki csak, hogy mennyi kinkeseres dolog van benne, de azt mondja, hogy kezdj el úgy cselekedni a másikkal, mint egy szeretet, hogy vele cselekedjenek. És ez egyébként egy hatalmas különbség az általános nézethez. Ha elmentek még egy buddhistához, akkor mit fogod neked mondani? Azt fogja mondani, hogy ne tedd azt a másikkal, amit nem szeretnél, hogy vele tegyenek. Ha elmész különböző fajta vallásokhoz, akkor mind csak arra beszél, hogy mit ne tegyél a másikkal. Isten nagyon más tanít nekünk. Azt mondja, hogy mit tegyünk a másik emberrel. Nagyon más felközelítés. És nem tenni másokkal dolgokat, az egész könnyű, nem? Tehát, hogy nem megölni most itt valakit utcán, mert éppen elkevett a vállával, az nem annyira nehéz. Azért túlteszik magunkat rajta. De jót tenni vele, az sokkal nehezebb. Hogy Krisztus teljesen másra hív minket. Arra hív minket, hogy azt tegyük, mondja is lesz meg. Hogy tegyünk irgalmasságot, irgalmasságot nyerjünk. Szóval nagyon egyszerű kérdés ehhez, hogy te megtartod az aranyszabályt, ezt a Máté 7.12-t, hogy te ezt szerint gondolkozol-e, ezt szerint cselekszel-e. Tehát ez a boldogság, az egyik kulcsa. A következő 8. versben ezt olvassuk, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Hogyan leszel tiszta szívű? Ez, akinek volt már szívmosása, nagy tisztításon átmenni. Igazából, hogyha nagyon egyszerűen nézzük, akkor azt mondjuk, hogy úgyhogy kérjük Istent, hogy mosson meg minket. Hogy ő tisztítson meg minket. Hogy ő formáljon át minket. Legyen ő az, aki megtisztít minket. És ott van a János 13, amikor Jézus megmosta a tanítványok lábát, és akkor jön Péter, ugye a tipikus Péteres hozzáállása, hogy az ő lábát meg nem mosod. Hogy néz már azt, a legutolsó szolga mossa a lábakat, és akkor te akarsz lábat mosni. Nem, az enyémet nem mosod meg. És itt mondja Jézus, azt mondja, ha nem mosod meg, akkor semmi közöd nincs hozzám. Ha nem mostak meg, semmi közöd nincs hozzám. Ha nem mostak meg, nem fogsz látni. Nem lesz tiszta a szíved, nem fogod látni Istent. Ha nem éled át azt, hogy Jézus megvált téged, megmosta az életedet, tisztává tesz új életet a számodra, akkor nem fogod látni Istent. Hallhatsz róla nagyszerű dolgokat, nagyon szép dolgokat is, de nem fogod látni őt. És erre van nekünk is szükségünk napról napra, hogy megvizsgálni az életeket, és újra Istenhez igazítani azt. Hogy újra hozzáigazítani mindent. Hogy újra minden legyen szinkronban ő vele. Volt egy nagyon régi tabletem, ami egy idő után elraktam valahova, és akkor elővettem, akkor észrevettem, hogy wifi-t véletlenül lekapcsoltam, és azt láttam is pár hónap után, hogy 6 percet késett. És azért késett 6 percet, tehát egy folyamatosan egy picikét eltért a dolgottól. Folyamatosan egy picit nem volt annyira pontos, kicsi eltérés volt, hogy összeadódott az eltérés. A végén már aztán hónapokkal később 6 percet késett. Nem volt állandóan hozzáigazítva a központi rendszerhez, és csúszott az ideje. A fürdőszobában van egy óra, ami szörnyen működik, mert alig lehet látni, de talán béna kéz, a felmondt érzeket, de teljes úgy nagyjából látszik, hogy milyen számok vannak rajta. De azért szeretem, mert ez is ez a, hogy hívják ezt a nem GPS-en keresztül, valamilyen fajta rádióján keresztül látjuk, mert mindig magát pontosan, és idegen látom, az mindig pontos, azt tudjuk, ez pontosan annyi időt mutatom, hogy a valós idő. Vagy ki az, aki most ma reggel, amikor az órátállításkor a telefonján átállította az órát? Senki, igaz, mert magától megteszi. Hogy úgy működik, hogy igazodik ahhoz, ami ott van. És igazából Isten is herrém minket, hogy igazodjunk fő hozzá. Hogy napról napra igazodjunk. Hogy napról napra legyen az, hogy napról napra pucoljuk azt a kis szívet, hogy legyen látható azon keresztül Isten. De azt mondjuk, hogy Isten a szívünkbe költözött, ha maradunk ennél a analógiánál, akkor fogod látni, hogy nem mocskos annak az üvege. Hogyha átlátszik üvege. Kicsit furán, de a kis a vér, az izomfal falazata. Hogy Isten arra ír, hogy legyünk tiszta szívvel előtte, azért, hogy lássuk őt. Ha nincs ez a fajta hozzáigazodás, akkor el fogunk térni. Hát ez csak picikét, de aztán egyre jobban, és egyre jobban, és egyre nagyobb mértékben el fogsz térni tőle. El fogsz távolodni. Szóval neked mennyire fontos a GPS-ed a lelkedben? Mennyire van hozzáigazodva Istenhez? Mennyire veszi folyton a jelet annak érdekében, hogy aztán mellette maradj, hogy ne szennyeződj be, és hogy lásd Istent megfelelő módon. A következő, hogy boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Fontos hozzáadni, hogy ez békét teremtenek, nem a békéről beszélnek csak, mert hát nem ugyanaz. A békét teremtők inkább arra nevezetesek, hogy megmutatják másoknak, hogy hogyan lehet békében élni, hogyan lehet erre a belső békességre eljutni. Nem az akarsz békét teremteni, ugye, hogy készül a háború, hogyha békét akarsz, akkor legyen jó felfegyverkedés, akkor majd béke is lesz belőle. Nem ez az eszköze hozzá, nem az, hogy meg tudod adni azt mintaként, hogy figyelj, lehet békességben élni. Nem azzal lesz egy igazán minta a béketeremtésre, hogy te majd nekiállsz mindenki más lehet sikítani, hanem mintát adsz arra, hogy a különböző nehézségekben, a krízisekben, a különböző felfoglalásokban te megéled a békét. Annó volt egy ilyen, nem tudom, hogy ez mennyire városi legendő, mennyire valóság, de egy megrendelő két festőt felkért arra, hogy fessék meg a békességet. És az első festő az ilyen majális festett meg, hogy nagyszerű zöld rét, kinülnek a takaron az emberek, eszegetik a piknikekről a különböző is kajákat, és szállnak a pillangok, meg a galambok, a felé fotocsodhatnak a érdek, és akkor mindenki élvezi a nagyszerű májusi jó időt. Ez az egyik béke. A másik béke az úgy nézett ki a kép, hogy két ellenséges sereg éppen rohan egymás felé, nagyon közel van egymáshoz, egy pár katona már össze is értés, éppen harcolnak és háborúznak, és a kép egyik sarkába szinte van egy darab fa, a csatatéren. Egy darab fán, van egy darab fészek. És a fészekben egy madár nyugodtan alszik. És annak a madárnak békessége van. Jó, persze, abszolút nem fogom madárat maradni, de a festő jól visszaadta azt, hogy a békessége. Ez nem azon mondjuk, hogy mi vesz körül téged. Hanem az, hogy benned neked békességet van-e. És ez erre hív minket Isten, hogy tegyük láthatóvá a békességünket és a békességünk forrását. Ugye az egyenlős 3:1 beszél arról, hogy Isten gyermekeit nevezett minket, és azok is vagyunk. És hogy látják az emberek rajtad, hogy más vagy. Látják az emberek rajtad azt, hogy te máshoz igazodsz. És ezzel egyfajta példát adsz az emberek számára. A belső békédet megéled, az, ami abból fakad, hogy tudom, hogy Istennel rendezett az életem, és emiatt békességben vagy. És akkor az emberek látják ezt, azt mondják, hogy na, ehhez az emberhez jó menni. Amikor minden eszközöm elveszett, akkor én őtőle fogok tanácsot kérni, hogy mit csináljak. Szóval téged, kinek vagy minek a fiának neveznek az emberek. Aztán a 10. vers, 11-12. Igazából, hogy a boldogok, akiket az igazságet üldöznek, mert övék a mennyek országa, boldogok vagytok, ha én miattam lázak és üldözött titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Őrüljetek és üljönvetok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a profétákat is, akik előttetek éltek. És igazából ez egyfajta összefoglalása az eddigieknek. Ez egyfajta összegzése annak, hogy milyen módon kell lenni. Az adott kor lelkinek a vallási vezetői számára, igazából, ha azt nézzük, akkor ezen eddig dolgok nem voltak annyira fontosak. Sőt, nehézettek voltak. Azért, amiket elmond Jézus az előző 7 pont, meg ez is benne, ezek olyanok voltak, ami azt mondják, hogy nem ez a jó ember, nem ilyen a jó ember. Nem ettől leszel boldog. Másfajta válaszok volt ezekre. És épp ez a 8. boldogmondás, ezt is foglalja mindezt, amit eddig láttunk, hogy ne csak arra gondoljatok most ebben, hogy üldözek meg, és mártír halált halsz ebbe az egészbe, hanem benne van az, és még éppen a suliban kiközösítenek. Mert hát, te hívja vagy, és ugyanaz hozzá, hogy a munkahelyen kiközösítenek azért, mert nem vagy benne a közös balhíba, hogy mindenki 10 percet hamarabb menjen haza. Vagy nem vagy benne abban, hogy mindenki más visz haza a nyomtatópapírt, te miért nem? Ez túl feltűnő, hogy nálad nem fogy olyan gyorsan, mint a többieknél, vagy a génkapos, vagy akármicsodában mondhatnék hozzá. És ugyanaz, hogy olyan szent vagy, mindig el kell játszani ezt a dolgot. Na, tök gáz. És hogy lehet, hogy furán néznek hát a kollégák, vagy éppen az ékezőben grimaszokat várnak, amikor imádkozol, vagy éppen szándékosan pont neked vannak, hogy megszólítanak, vagy egyéb ilyen dolgok. Lehet egy csomó dolog, ami ilyenfajta üldözés lehet. Lehet egy csomó dolog, amiben te nem veszel részt. És mondják azt, hogy hát ezt az embert meg se érdemes hívni a karácsonyi bulira, csak elrontja, mindenki tud piálni, ő meg nem. Mindenki benne van a közös balhéba, ő meg nem, és egyéb dolgot mondanak. És ez is egyfajta ilyen üldözés. De igazából azt mondja, hogy szenvedd el ezeket. Éld meg ebben, és legyél ebben benne olyan szempontból, hogy tudod azt, hogy Isten meg fog tudni téged vigasztalni ebben a helyzetben is, hogy ő mellette fog állni, hogy nem téged szidnek igazából, hanem Krisztus magát. Hogy nem rólad szól ez. Hogy igazából a bajuk az, hogy látják benned Krisztust, és az a fajta tükör, az nagyon fájó, mert akkor látják az önmaguknak a torzulását is. És hogy nem hozzáfosodják magukat, hanem Krisztushoz. Ha jól csináljuk mindazt, ami előtte volt, akkor az átlátszó szíven keresztül nem minket látnak, hanem mindenható Istent. És talán furcsa ezt hallani most, de ne csak azt gondolod végig, hogy akkor miért gyűlölnek téged az emberek, hanem azt is, hogy ha nem üldöznek, akkor miért nem? Ha nem nézek át furcsán, akkor miért nem? Azt gondolom, hogy ennek két oka tud lenni. Az egyik oka az, hogy már kivésted az emberek tiszteletét. Hogy ott, ahol már vagy abban a közösségben, abban már tudják, hogy te milyen vagy, tudják azt, hogy nincs értelme már téged piszkálgatni a dolgokkal, mert rendíthetetlen vagy. Vagy a másik az, hogy azért nem, mert már belement a játékukba. Már elkezdtél velük azonosulni, már idomultál hozzájuk. Mindenkettő lehetséges. Az is, hogy átvetted már a szokásokat, a gondolkodásokat, a habitusokat, hogy már olyan módon kezdtél olyan értékednek kezdtél gondolkodni. De ha ezt teszed, akkor ezzel egy időben elkezdtél eltérni is Istentől. Akkor ezzel elkezdtél menni a tiszta szívűségtől a csorbát szenvedetre, vagy a mocskos szívűség életnél, jó szó erre. Szóval e kapcsán azt kérdezem meg azt, hogy te hogyan vagy most éppen. Ja, nem hoztam az igévesre, bocsánat, azt kihagytam itt, hogy Jézus azt mondja, hogy ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. De mindezt az én nevemért teszik fel, és azért, mert nem ismerek, aki engem elküldött. És ha úgy éled meg, hogy üldöznek, vagy éppen nem, akkor gondold el magadnak azt, hogy téged üldöznek-e, tisztelnek-e, vagy éppen csoporttartnak tekintenek a körötted levők. Milyen módon néznek rád? Mi az, ami ebből fakad, amit ebből meg lehet élteni. Szóval itt van számunkra 8 boldog mondás, amiket megnéztünk az imént, és 8 boldog mondás, az van 8 kérdésünk is, ha belegondoltok. 8 olyan kérdésünk fel kell tenni magunknak is, mert érdemes megválaszolni. De hadd adjak még egy ilyen záró kérdés, a 9. kérdés az egészhez. Mert nagyon jó a boldog mondásokat látni, de hogy van a te boldogságod? Mennyire látod ezt megfelelőnek? Mennyire látod a boldogságodat valóban olyannak, ami Istenen alapszik? Mennyire látod olyannak, amire azt tudod mondani, hogy igen, azt tapasztalom meg, hogy az életem, a boldogságom, az benne van a szolgálban, az imádságban, az Istenen való közösségben, az őt róla szóló megosztásban, mindez ebben a tanításában, hogy megéled ezzel a dologban azt a fajta boldogságot. Át tudod-e élni a vele való közösségben és közelségben azt, hogy mennyire jó ott lenni? Meg tudod eljönni azt, hogy milyen nagyszerű Krisztus. Mennyire jó ővel lenni. Én mondhatom is a kérdést, hogy tisztában vagy-e azzal, hogy mi a te boldogságod oka Krisztusban. Képbe vagy-e ezzel önmagad kapcsán. És hogyha nem, akkor miért nem? Mit igen és mit nem? Mi az akadály annak? Melyik területen van neked problémád? Hadd bátorítsam benneteket arra, hogy ezt a 8 plusz 1 kérdést vegyétek át magatoknak. Gondoljátok át, hogy jön vagytok ezzel. Hogy mit válaszolnátok azokra? És mi a te boldogságodnak azok a Krisztusban? Mi az, amiért igazán boldog vagy benne? És ha van egy kérdés, ha nem tudsz jól válaszolni magadnak, akkor annak mi az oka? Mi a gátló tényező? Mi az, ami megátol téged abban, hogy megéld azt, amit Isten meg akar adni az életedben? Hogy mit tart téged vissza ő tőle? Hiszen arra hív minket, hogy ezt a fajta boldogságot, ezt a fajta közelséget megéljük ő vele. És nem a kisbetűs boldogságról van szó, hogy írtam is jól érzem magamat, hogy megfelelő endorfin szabadult fel bennem, hanem az a fajta nagybetűs boldogság és öröm, ami abban fakad, hogy vele lehetek. Az ő közelében lehetek. Szóval van elakadályozó tényező az életedben. És hadd bátorítsak most benneteket arra, hogy adjunk hát Istennek. Adjunk hát neki azért, ami a mi boldogságunk forrása. Amiért mi örömet tudunk ő benne lenni. Szóval szállni, adni tegyen egy vagy két percet csendben, amit tudtok hátadni Istennek az ő nagyságáért, és neve érezelnám én imádsággal. És adjunk neki hát így, imádkozzunk így. Uram, magasztal a Téged és állatok Neked, mert valóban az örömünk és a boldogságunk forrása az Te vagy. Nem a dolgok, amiket kapunk tőled, nem azok, amiket megélünk éppen, hanem a Te közelséged, a Te jelenléted. És Uram, magasztal a Téged, mert Te kész voltál eljönni erre a földre, meghalni értünk. Magadhoz hívni minket, felhívni a figyelmünket arra, hogy miben kell változnunk és hozzád igazodnunk. Hogy Te kegyelmed az elég teljes mértékben számunkra, hogy Te általad nekünk új életünk lehet. Áldalat Téged, Uram, ezért, és köszönöm azt, hogy boldogságunk forrása nem más, mint Te vagy. Amen.